Folytatódik a beszélgetés Kemecsi Lajossal, a Néprajzi Múzeum főigazgatójával. Az új Liget szélén elhelyezkedő épületről beszélgettünk, és már szó volt arról, hogy milyen is lesz a külleme, mekkora része kap helyet a föld alatt, illetve a föld felett, és ott tartottunk, hogy amikor belépünk, akkor egy hosszú lépcsősoron egy látványtárba jutunk majd, és ezt teljesen ingyenesen bárki megtekintheti. Nézzük most egy picikét tovább. Hogyan kapnak majd helyet, és hogyan alakul az időszaki és az állandó kiállítás aránya?
Állandó kiállítási tereink mérete összesen több mint 4000 négyzetméter lesz az épületben, de erről beszéltünk, hogy ennek egyrészt a gyermekmúzeum, ami a földfelszín, műcsarnok felé eső részében, az építészek ezt úgy nevezték el, hogy a zajos oldal, hát lehet, hogy arra is utalva ezzel, hogy itt lesz a gyerekmúzeum. Tehát a gyerekmúzeum ennek az épületnek az első emeletén egy csatlakozó terasszal fog működni, ott is lesz állandó kiállítás. Van ez, amiről most részletesen beszéltünk a hírek előtt, ez ugye a kerámia térnek nevezett rész, és hát van egy 3000 négyzetméteres terület, ami szerencsére már nem azzal az adottsággal rendelkezik térszervezés tekintetében, mint most a bezárt Kossuth tér épület, ahol egy teremsor kiadta azt a ritmust, azt az egyedüli látogatói útvonalat, ahogy bejárható volt ez a kiállítás. Itt pont ezt elkerülendő, ez volt az egyik kiírásban megfogalmazott igénye a Néprajzi Múzeumnak, hogy egy akár több irányból bejárható, egy variálható, egy átalakítható, több lehetséges alternatív látogatói útvonalat biztosítani képes tér legyen az állandó kiállítási tér. Amit ezzel kapcsolatban is zajlanak egyébként a szakmai előkészítésnek a fázisai, menetrendszerűen, ehhez rendkívül sok nemzetközi tapasztalatot gyűjtöttek a kollégáim már, én is jártam néhány helyszínen emiatt. Van egy sikeres tudományos pályázatunk, ami egyébként szerintem úttörő szempontú abból a nézőpontból, hogy tudományos tevékenységet támogató pályázat az állandó kiállítás előkészítésére vonatkozóan. Erre nem nagyon volt gyakorlat Magyarországon. Egy olyan sikerrel készítettünk egy ilyen pályázatanyagot, és ezt támogatják. Ez azért jó, mert ezeket a háttérkutatási tevékenységeket, amiről nem tudnak a látogatók, mert ők legfeljebb ugye a kézkiállításra találkoznak. A több éves szakmai előkészítés támogatja ez a pályázat. Ez is szerintem elősegít, hogy ez színvonalas legyen, világszínvonalú legyen, méltó a gyűjteményhez. Én például minden héten van egy úgynevezett szakmai fórumunk, ahol szigorú előrehaladási ütemternek megfelelően az állandó kiállításnak a feladatrendjéhez igazítva dolgozunk. Múzeumpedagógiai tevékenység. Januárban ezzel fogjuk majd nyitni egyébként, hogy a múzeumpedagógiai rész az állandó kiállításban milyen elvárásokkal hogyan működjön.
Lépjünk vissza, beszéljünk egy picit az alapkoncepcióról. Mit tud vagy mit kell megmutatnia egy ilyen állandó kiállításnak?
A mi döntésünk az volt, hogy egy gyűjteményi alapú állandó kiállítás lesz. Ez azt jelenti, hogy nem egy kurátori, tehát nem valaki, és nem egy téma. Tehát nem az van, hogy mondjuk a közlekedés, ami nekem egyébként szakterületem, és tehát mindenki attól félt szerintem, az engem kevésbé ismerő közül, hogy ezt fogom ráerőltetni témaként a múzeumra, de nem téma kiállításunk van, gyűjteményi alapú kiállításban gondolkodunk, mert azt akarjuk megmutatni, hogy milyen van a Néprajzi Múzeumnak, és miért van az. Hogyan alakultak azok a formációs folyamatok az elmúlt 150 évben, ami alapján ez a múzeum, a magyar néprajznak egyetem, mi a néprajz? Azon túl, hogy az szép díszes népi tárgyak gyűjteménye, tehát a népművészeti olvasatot.
Arról nem is beszél, hogy ezzel kapcsolatban van egy ilyen sajátos elképzelés sokakban, hogy ez egy ilyen poros dolog, hogy ez egy ilyen régi hímzet, nem tudod, hogy vannak
fenntartások. Egy kicsit partikuláris, egy kicsit vidéki, egy kicsit elavult, és egyáltalán nem kötődik a 21. századhoz. Na, ezt nem szeretnénk, hogy ez legyen, mert hogy ez nem igaz. Ennek a múzeumnak markáns, most már azt mondhatom, hogy két évtizedes profilváltás után a társadalmi múzeumi feladatvállalás lett a célterülete. Ez a küldetése, és ebben például a kortárs jelenségek értelmezése is beletartozik. Tehát nekünk van kortárs gyűjteményünk. A mai hétköznapi életből is származnak, és kerülnek be a gyűjteménybe, aktív gyűjteményezéssel tárgyak, tehát nem véletlenszerűen. Ez a kiállítás tehát gyűjteményi alapon szerveződik, és amiben szintén igazodik a nemzetközi mostani korszerű szemlélethez az, hogy nem egymástól elkülönítve a magyar anyagot és a nemzetközi gyűjteményeket, hanem egymással esetenként reflektálva, egymással komplexitásában összehangolva mutatjuk be ezt a két részét a gyűjteménynek. Tehát ez egy hatalmas előnye a Néprajzi Múzeumnak, hogy itt egyszerre van a nemzeti kulturális kincs, a népi hagyományos kultúrának a pótolhatatlan kincstára, ez a több mint 200 ezer tárgy, és van egy 50 ezres tárgygyűjteményünk, ami viszont az egész világról, az eszkimóktól a tűzföld indiánokig, hogy csak ilyen szélsőségesen fogalmazzak, minden kontinensről.
Ez pedig mondjuk a cipőkiállításon most sikerült elég jól megmutatni.
A cipőkiállítás részben, nem is részben, egyértelműen egy kísérlet volt. Egyrészt volt egy ilyen egyértelmű üzenete, hogy hát azért a lábbeli, mert útra kelünk, és ez egy ilyen marketing. De a cipő az egy speciális terület abból a szempontból, hogy hát nem azt nézik meg általában először. Tehát például a néprajzgyűjtéseken is, az óriási viseletgyűjteményünk, amiről beszéltem, hogy a textilanyag nagy része, hogy ez viselet, hát a cipők valahogy nem, tehát se a kutatók számára nem voltak olyan fontosak. Csodálkozott remélem senki azon, hogy például ez a kiállítás is úgy kezdődött, hogy a mezitlábassággal. Tehát, hogy ez mint jelenséggel. És a másik, hogy itt valóban azt próbáltuk meg, hogy a magyar és a nemzetközi anyagot, tehát a prekolumbián régészeti tárgy volt a legrégebbi tárgyunk, egy Krisztus előtti közel 1000 éves tárgy, és a legmodernebb az pedig a kiállítás megnyitását megelőző hónapban készített szandál volt például. Tehát, hogy egy ilyen nagyon nagyon hosszú időszalagon lehetett volna elhelyezni a tárgyakat, ha ez cél lett volna. És igen, ez a komplexitás, ez ott is megjelent.
Beszéljünk akkor egy picit a sokat emlegetett gyerekmúzeumról. Ez nyilván fontos része lesz a kiállításnak, és arról is hallottunk már sokat, vagy szó esett arról, hogy lehet majd itt aludni is a gyerekeknek. Mi az, ahogyan izgalmasan meg lehet mutatni, vagy külön a gyerekek számára érdemes megmutatni ezeket a tárgyakat?
Általában azt a kérdést szokták még megfogalmazni, hogy itt ez gyerek témákat fogunk-e megmutatni felnőtt módszertannal, vagy felnőtt témákat fogunk megmutatni gyerekek számára érthető módon. És inkább ez az utóbbi az, ami nekünk a küldetésünk. Tehát ez a kiállítás, ami a gyermekmúzeumi térben valósul meg, ez nyilvánvalóan szorosan együttműködve képzelhető el a nagy állandó kiállítási résszel, ami az épületnek egy másik pontján van. Ez a gyerekmúzeum, ebben például szerepet kell, hogy kapjanak a gyermekjogok kérdése. Ebben szerepet kell, hogy kapjon a család kérdése. Ebben nagyon sok olyan téma is, amelyekre akár azt mondhatjuk, hogy aktuálisak, rendkívül aktuálisak, bár ezzel is óvatosnak kell lenni, mint az imént mondtam, ugye a technikai eszközökre vonatkozóan, hogy
ma aktuális hát, is két év múlva meglátjuk.
De azért vannak dolgok, amik mindig azok maradnak. Tehát azért a gyermekekhez való viszony, és ennek az elemzése, értelmezése, és esetleg egy tanulási folyamat bemutatása a gyermekek nézőpontját hangsúlyozva mindig aktuális maradhat. És hát valóban ebben azért itt is voltak nagyon jó példák. Magyarországon még gyermekmúzeum nincsen, tehát gyermekközpontú kiállítások vannak, kiállító helyek vannak, de olyan
intézmény... Mesemúzeum, ami kimondottan a gyerekeknek
így
szól.
Van, de az egy nagyon speciális, van a mesemúzeum, az egy speciális területre, célterületként gondolva és célközönségre gondolva valósult meg, de mint komplex intézményi rész gyermekmúzeum nincsen. Ilyenek vannak a világban, van Nyugat-Európában több, Ázsiában is, de a legtöbb és a legsikeresebbek azok az Egyesült Államokban működnek. De ott már másfél évtizedes hagyománya van, külön díja van a gyermekmúzeumoknak. És szerencsére ezen a területen is nagyon jól sikerült hasznosítani a külföldi tapasztalatokat. Itt is dolgozik egy munkacsoport, ahogyan a kerámia térnél és az állandó kiáltásnál is, itt is megvannak a kollégák, együttműködésben múzeumpedagógiai praxissal rendelkező és kurátorok, tehát szakmúzeológusoknak a közös gyermeke lesz ez a gyermekmúzeum, és biztos vagyok benne, hogy külső szakértők aktivitását is egyre inkább fokozni fogjuk, gyermekpszichológusokat, aktív pedagógusokat bevonva, sőt, már most a koncepció kidolgozásánál is magukat a gyerekeket. Tehát voltak, és jelenben is zajlanak olyan projektjeink, ahol együttműködünk, ugye ezt ilyen idegen szóval ez a participatív együttműködésre épülő kiállítás rendezés, ez nem mondanám, hogy trend, hanem ez egy irányzat, egy erős irányzat a korszerű muzeológiában, és hát erről nekünk az elmúlt két évben már nagyon sok projektünk szólt. Volt egy Európai Uniós pályázatunk, ez a Diversity program, ahol nagyon speciális esetenként nagyon hátrányos helyzetű gyermekotthonban élő közösségben lévő gyermekekkel dolgoztunk együtt, és ezeknek a munkáknak a tapasztalatai is beépül. Együttműködésben vagyunk a UNICEF-fel, tehát én azt gondolom, hogy ez egy szeretnénk, és a UNICEF is azt jelezte, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy bázis intézménye lehetne Magyarországon ez az új néprajzi múzeum, egy gyermekmúzeum az ő tevékenységüknek is.
De mivel vagy miként lehet megszólítani a gyerekeket? Itt ugye megint bejön a modern eszközök és kütyük kérdése.
Ezek megkerülhetetlenek. Tehát azért mindannyian látjuk, hogy mi a viszonya a képernyőkhöz, és a vizuális, digitális világhoz, és a virtuális világhoz a jelen generációnak. De azért tehát nem szabad itt versenyeznünk, mert itt vesztünk. Tehát a múzeumoknak nagyon ügyelni kell arra, hogy csak olyan versenyben induljanak, ahol esélyük van a győzelemre. Így a témaparkokkal se szabad versenyeznünk, amelyek egy bizonyos témára koncentrálva, de mondjuk saját gyűjteménnyel nem rendelkezve, annak a idézőjelben ballasztját nem hordozva küzdenek az érdeklődők kegyeiért. Tehát mi ilyen versenyben nem állhatunk bele, mert itt óhatatlanul vesztésre vagyunk ítélve. Nem versenyezhetünk a virtuális valósággal, a Minecrafttal és a többi hasonló világ, de használhatjuk ezeknek a tudását a mi sajátos üzeneteink népszerű és a gyerekek számára is érdekes bemutatására, de azért az is kézenfekvő, ön is utalt rá, hogyha mi meg tudjuk valósítani a szándékainak megfelelően azt a részt, ami az Éjszaka a múzeumban munkacímet viseli, ahol egy külön helyiség, ami például a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből válogatott különböző ágyak, ugye itt a hálózsákoktól, a függőágyakon át, a hagyományos paraszt. Igen, na most, ha egy ilyen térben lehet egy osztálykirándulás éjszakáját eltölteni, és értő szakemberek akár az éjszakai tevékenységet, vagy a sőt, mi történt például akkor, amikor nem volt villanyvilágítás, de mégiscsak valahogy az életidő jelentős részét félhomályos lakásokban, házakban töltötték az egykor ott élt emberek. Ezeket is meg kell mutatni, meg kell tanítani. Tehát az elektrifikáció hatása abból a szempontból, hogy mennyi időt töltünk sötétben, és mennyit világosban, az is egy hihetetlen fontos kérdés. Tehát lesz egy ilyen tér, szerintem nagyon vonzó lesz. Érdekes, a kollégáinak, mikor egyszer beszéltem, a sajtó képviseljenek erről, volt egy érdekes felvetésük, hogy hát mi lenne, ha ennek lenne egy ilyen sajtóbejárásszerű hasznosítása, még a nagy megnyitó előtt.
Értem. Csoportoknak szól, vagy inkább családoknak, egyéni látogatóknak?
Mind a kettő. Tehát csoportos tevékenységre egészen más módszertannak kell készülni. Elsősorban azt gondolom, hogy a látogatók nagy százaléka csoportosan fogja a gyermekmúzeumi területet megismerni, de nyilvánvalóan az egyéni látogatókra és a családokra is ügyelnünk kell, tehát számukra is élvezetes lesz ez a projektelem. De az előzetes tapasztalataink, a nemzetközi minták azt mutatják, hogy az igazi komoly kihívást annak a menedzselése igényli, amikor érkeznek a csoportok. Én abban bízom, hogy számos csoport akár egyszerre. Tehát itt ugye olyanokra kellett ügyelni, az építészekkel ezt nagyon sokáig gyúrtuk, hogy ilyen nagyon földhöz ragad dolog, hogy mondjuk a tűzvédelmi szempontból egyszerre hány gyerek tartózkodhat az épületben, meg egyáltalán hány ember tartózkodhat az épületben, vagy a kisgyerekes szülők talán igazat adnak nekem, hogy annál fontosabb, mint hogy ahogy megérkeznek valóvá, ott az a gyerek elmehessen WC-re, vagy esetleg megérkezik egy iskolás csoport valóvá, azonnal leülhessenek megenni a szalámis zsömléjüket, mert addig nem lehet velük elindulni igazából. Szerintem ezzel sokan egyetértenek. Tehát egy ilyen gyermekmúzeumi tér tervezésénél, azon túl, hogy komoly, értelmes és hasznos és izgalmas tudást akarunk, ehhez meg kell teremteni az ilyen jellegű körülményeket is.
Beszéljünk még egy picit az épület funkcióiról. Lesz ugye könyvtár, kutatóterem, mozi, egy picit még a fontosabb részekről.
Ugye nagyon sokféle funkciója, és egyre több lesz ilyen funkciója egy korszerű múzeumnak. A Néprajzi Múzeum a gyűjteményei között számon tartja az archívumi gyűjteményeket. Több millió oldalnyi dokumentumunk van, több százezer fotóval, ezek között nagyon speciális, például nagyon tűzveszélyes nitrátos negatívok, amelyeket speciális hűtőkamrában kell tartani egyébként, vagy az üveglemezen meglévő negatívok. Ezeknek a feldolgozása és ezeknek a hozzáférhetővé tétele alapfeladatunk. Tehát kellenek kutatóhelyiségek. Olyan tudásbázisként működünk, amelyre egyre nagyobb szükség lesz megítélésem szerint az elkövetkezendő évtizedekben. A könyvtárunk Közép-Európa legnagyobb szakkönyvtára, tehát néprajzi antropológiai szakkönyvtáraként elismert a világban, számos távol-keleti, tehát a világ minden nagy múzeumával cserekapcsolatban vagyunk, kiadvány cserekapcsolatban, ez Közép-Európában egyedülálló értékét teszi a könyvtárat. Nyilvánvalóan, hogy megérdemel egy komoly, új, korszerű könyvtári olvasót. Az csak egy bónuszpont, és az építészeknek köszönhető, hogy lehet, hogy Budapest legszebb adottságokkal rendelkező olvasóterme lesz, mert hogy a Városligetre néz. Második emeletén a csendes oldalnak, tehát nem a műcsarnok felelő oldalnak. Funkcióként fontos, intézményfenntartói szempontból talán még hangsúlyosabb, az, hogy lesz egy rendezvényterünk is, ez viszont a hangos oldal, a műcsarnok felelő második emelete, ahol szakmai konferenciákat, rendezvényeket, tanácskozásokat is tudunk tartani, meg bérbe is adhatjuk őket. Nem titok, hogy nekünk ilyen funkciók is kellenek, ezért kell kávézó, ezért nem csak a találkozási hely vonzó váltétele miatt, ezért van a múzeumi bolt, hát aki mostanában épült múzeumba jár, óvatatlanul azt látja, hogy úgy szervezik a teret, hogy nem teheti meg. Így van, tehát ott is hozzá kell, hogy férjenek az üzenetekhez, és az eladható és eladásra érdemes termékeihez az intézménynek. Tehát lesz múzeumi boltunk, lesz ilyen tudásközvetítő rendezvénytermünk, valóban lesz moziterem, tehát egy ilyen több funkciós tér. Ez is egyértelműen magyarázható azzal, hogy a vizuális kultúra mit jelent a 21. században, és magyarázható abból az irányból is, hogy a Néprajzi Múzeumnak van egy gyűjteménye, amiben hát megint csak azt mondom, hogy megkerülhetetlen. A legkorábbi, a 30-as évektől néprajzi filmek készültek, és készülnek ma is a Néprajzi Múzeum munkatársai által, és egy fantasztikus, a fotóanyag mellett is fantasztikus egy ilyen vizuális gyűjteményünk van. Miként az audioanyagok is. Hát a Néprajzi Múzeumnak munkatársa volt Kodály Zoltán, Bartók Béla, Vikár, Lajta László, tehát azok a magyar népzene és népdalkincsnek a legkorábbi, és lehet, hogy legértékesebb gyűjtemény egysége, ezek nálunk vannak, és ezért fontosak az olyan együttműködések, mint az Akadémia Zenetudományi Intézetével, vagy a Hagyományok Házával, amit folytatunk, hogy egyesítjük ezeket a tudásokat, például digitalizálással és közzétételnek a korszerű formáival, de azért az eredeti viaszhengerek nálunk vannak.
Mennyire koherens ez a gyűjtemény? Ugye nyilván sokféleképpen alakul. Egyrészt van tudatos gyűjtés része, vannak felajánlások, vannak mondjuk kiemelkedő kisebb kollekciók adomány révén jutnak a múzeumhoz.
Hát ez egy hosszú és bonyolult téma, de azért röviden azt szeretném érezni, hogy ezt hívják így a szakmai nyelven, hogy formációs folyamatok alakítják ugye a gyűjteményt. Valóban van egy tervszerűség. Mi elkészítettük, és most is dolgozunk az aktualizáláson a gyűjteményi stratégián, tehát hogy mit kell, hogy gyűjtsön a Néprajzi Múzeum a 21. század második évtizedében. Ezt a stratégiai vonalat nem lehet önmagában megvalósítani, ezért dolgozunk például a kiállítási stratégián, mert ugye a gyűjteményezés és a kiállítási bemutatás szoros kapcsolatban van. De ugyanígy a kiadvány stratégia is ide tartozik, mert mi az, amit publikálunk ebből. Nekünk a Néprajzi Múzeumnak elődeim tevékenységét is messze menően elismerve jelzem, hogy magyar múzeumok közül lehet, hogy egyedülálló a gyűjteményi katalógus sorozatunk. Idén megjelent a 25. kötet, ez egy kétnyelvű, nagyon reprezentatív, csodálatosan gazdag fotóanyaggal egyes gyűjteményi egységeket bemutató sorozat. Tehát ezek a stratégiai tervezési fázisok egymást segítik. Nem mindig volt ez így. Azért ez egy közel 150 éves intézmény, és egykori igazgatók is nyilatkoztak úgy például az 1900-as évek első két évtizedéről, hogy hát egy kicsit talán ellenőrizetlenül, és pusztán a tárgyak szépségét szem előtt tartva növelték a gyűjteményt nagyon komoly, nagyon izgalmas tárgyakkal, de semmilyen háttérinformációval. Ma már így tárgy szinte elképzelhetetlen, hogy bekerüljön komoly múzeumba, mert számunkra most már az önmagán túlmutató, tehát a tárgy esztétikai üzeneténél sokkal fontosabbak azok a tartalmi elemek, amelyek aztán később, lehet, hogy 200 év múlva egy egészen más olvasatban, de értékessé teszik számunkra. Tehát most már máshogy gyűjtenek, sőt már az utóbbi fél évszázadban máshogy gyűjtenek, de azért nekünk ez a gyűjtemény, ez így koherens, tehát attól izgalmas, hogy ennyire összetett. Tehát ön is utalt rá, hogy vannak célzott, akár állomásozó terepmunkán, akár több éves, mondjuk a bírógyűjtemény Pápua Új Guineából, hát világszínvonalú anyag. A németeknek van csak hasonló, mindenki hihetetlen szakmai érdeklődéssel fogadta, amikor mi ezt ebben a sorozatban, amiről beszéltem, közzétettük. Vagy például idei élményem az, hogy a Diószegi Vilmosnak a szibériai sámán gyűjteményét hasonlóan ez a sorozat révén megismertettük, és a mongóliai, vagy a közelmúltban jártam Kínában is, az ottani etnológiai múzeummal kötöttünk együttműködés megállapodást, és rendkívül fontosnak ítélik, és segítségként tekintenek a mi általunk feltárt gyűjteményre. Tehát, hogy vannak valóban világ színvonalon értékelhető gyűjteményeink. Nyilvánvalóan nekünk a magyar anyag az más miatt is fontos, de ezek a nemzetközi gyűjteményi egységek, vagy mondjuk a British Múzeumban őrzik Tordai Emilnek a kongói gyűjtését. Ebből is van gyűjteményi katalógus, ebből kamarakiállításon mutattuk meg ennek felvillantva az értékeit. Biztos, hogy az új állandó kiállításban markáns elemként kell, hogy megjelenjen. A British Múzeumban ezeknek a tárgyaknak a társtárgyai vannak, és hát a British Múzeum gyűjteményéből van egy ilyen highlight válogatás, tehát mi a 100 legfontosabb tárgya a britisnek, ő szeretnek ilyeneket csinálni a múzeumok, és érdekes módon a magyar Tordai Emil által gyűjtött tárgy ott van ezek között. Ugyanolyan tárgy, mint ami nekünk is van. Tehát, hogy azért abszolút partnerintézményként tekintenek ránk az ilyen jellegű gyűjtemények miatt is.
Hogy ennek a digitalizálással? Most ugye elkezdték a csomagolást, vagy kezdik majd a csomagolást. Gondolom, hogy akkor QR kód nélkül az épületből ki sem mehet tárgy.
Nem. Itt is azt kell, és örülök, hogy ezt mondhatom, hogy nem a költözés miatt kellett vadul átgondolni és elkezdeni digitalizálni, mert több mint 2 évtizedes előzményei vannak ebben a Néprajzi Múzeumnak. Nem véletlen az sem, hogy a minisztérium, mint fenntartó országos kompetencia központként jelölte meg a Néprajzi Múzeumot. A néprajzi gyűjtemények digitalizálásának országos szakmai felelősei vagyunk. A legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménnyel mi rendelkezünk, ami már digitalizált. Nagyon szigorú szabvány szerint tesszük közzé a digitalizált állományt. Tehát nem arról van szó egyszerűen, hogy lefotózzuk, és akkor megy fel az internetre. Tőlünk csak úgy megy ki gyűjteményi anyagra vonatkozó fotó és információ, hogy azt szigorúan több körben ellenőrizzük, és háttérinformációval látjuk, hát nem pusztán a fényképet tesszük közzé. És hát valóban ez a revíziós tevékenység, ami a költözés előkészítéshez kell, ami miatt mi most meg tudjuk mondani, hogy mennyi tárgyunk van, és azok mik, ez azzal jár, hogy tényleg egy QR-kódos rendszerrel, egy Monari-nak nevezett komplex nyilvántartási szoftverre építve, amit továbbfejlesztettünk, a saját arculatunkra formáltunk, és amit most költözés menedzselő funkcióval is elláttunk. Tehát ez egy nagyon komoly szakmai háttérmunka. Hát ebből semmi nem érződik persze a látogatónak, de így lehet biztonsággal megtervezni egy új raktárt. Így tudjuk azt mondani, hogy a most Török Bálinton lévő mondjuk a bútor gyűjteményben valamelyik asztal, az a Szabolcs utcai raktár melyik szintjén, melyik raktári helyiség, melyik részére. Tehát tudjuk, tehát ezt most már tudjuk. Ezt így lehet biztonsággal egy ekkora gyűjteményt. Aki már költözött lakásból lakásba, talán egyetért velem, ott se egyszerű a dobozokból, hogy minden a helyére kerüljön. Hát ezt nem kockáztathatjuk egy nemzeti kulturális értéket képviselő gyűjtemény esetében.
Nagyon kevés időnk marad, gyorsan még mondjuk el az ütemezést. Most átcsomagolnak, hogyan lesz kész a Szabolcs utca, majd a Liget?
Ugye egy párhuzamosságokról van szó. A Szabolcs utca épül, szerkezetkész közeli állapotban van. 2018 tavaszán valószínűleg át is adják. Akkor kell beszerelni azokat a tartalmi elemeket a raktárba, a raktártechnológiát, a műhelyek felszerelését, ami ahhoz kell, hogy az épület tényleg használható.
Ez nyilván hónapokba terül.
Persze, az 2018 novemberére várható, 2018 novemberétől, tehát körülbelül egy év múlva, kevesebb, mint egy év múlva nekünk oda költözni kell. Ez az év van arra, hogy a Kossuth téri épületben őrzött több százezernyi tárgyat felkészítsük erre a költözésre. Miután ott azért kellett bezárni, mert nem voltak erre terek. Tehát ahhoz, hogy a raktár, tényleg zsúfolásig töltött raktárakból ezeket a tárgyakat kihozzuk, digitalizáljuk, revíziózzuk, mindazt megtegyük velük, amiről beszéltem, állományvédelmileg fölkészítsük és becsomagoljuk, ehhez terek kellenek. Ehhez le kell bontani a kiállításokat, ott tudunk csomagolni. 18 végével tehát elkezdhetünk költözni, az alatt épül a Városliget szélére a másik épület, míg mi 19 közepére, második felére beköltözünk a Szabolcs utcába, a Kossuth térről, az alatt fölépül a Városliget szélére az épület, párhuzamosan mi dolgozunk ugye az állandó kiállítás koncepcióján, a gyerekmúzeumén és a kerámia térén, meg a többi feladaton, és amikor szerkezetkészé válik az épület 19 végén, akkor elkezdjük belakni. Nem egy attrakcióként, és nem egyszerre fogjuk ezt megtenni, a Városligeti épület hatalmas tereire is gondolva, és elhúzódó tervezés van. Az első elemként a kerámia tér az épülettel gyakorlatilag egy időben megismerhető lesz a szándékaink szerint. Ez azt jelenti, hogy 19 végén 20 elején, aztán még 2020 közepén a gyermekmúzeum, tehát az a következő, mert szerintem nagy érdeklődéssel várják majd, és 2020 végén az első szakasza az állandó kiállításnak, tehát akkor is már három elem látható, és 2021 májusában a vége, az utolsó nagy része is, tehát 2021 májusára teljes fegyverzetében az új helyen működik a Néprajzi Múzeum.
Közben jövőre önnek lejár a főigazgatói mandátuma, most nemrég kiírták a pályázatot, nyilván pályázik.
Úgy gondolom, hogy ezt a munkát ezt illik végigcsinálni, tehát ezt a tervezési fázist követő költözést és az építés, kiállítás szervezést, ezt az eddig elvégzett munkám miatt is tartozom emiatt, önmagamnak is ezzel, meg azt gondolom, hogy nem is lenne nagyon célszerű ezt így megszakítani. Igen, nekem február 1-ével lejár a mandátum, és úgy tudom, úgy emlékszem, hogy január 4-ei beadással van az új pályázat, tehát hogy elvileg van rá esély, hogy ez egy ilyen, ha sikeres a pályázatom, és a bizottság és a miniszter úr döntése is ezt segíti, akkor elvileg zöggenőmentesen folytatódhat ez a munka.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kemecsi Lajosnak, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az inforadio.hu weboldalán, illetve meg is nézhetik a YouTube csatornánkon. Köszönöm a figyelmüket, Seres Gerda vagyok.